Köszönöm szépen a kedves fogadtatást, a meghívást, ez valóban most már eléggé nagy tiszteletű úrnak a türelmét igénybe vettem, és próbára tettem, mert már alakítottuk ezt az időpontot, szerettem volna körbe járni a tavat is, de aztán úgy alakult, hogy akkor Kölnbe kellett a magyar reformátusok körébe igét hirdetnem, meg egyébként is nehéz volt időpontot találni, de végül is sikerült, úgyhogy örülök neki, hogy így a 100. alkalommal. Hogy?
Jövőre meghívjuk.
Köszönöm, de most itt vagyok.
Tókerülés.
Ja, igen, igen, mert ez a tókerülés, ez érdekelt volna, hogy ez hogy zajlik, és a csodálatos időt kaptunk ezekhez a dolgokhoz. Hát akkor érdemes szerintem rögtön a témába vágni, és nagyon szépen a cím egyébként, amit nem is tudom, hogy én adtam, vagy kaptam, de nagyon szépen kijelöli azt a két szélső pontot, ami között a magyarországi romáknak, a magyarországi cigányoknak az ügye zajlik. Most én vegyesen fogom használni ezt a cigány meg roma dolgot, ismerjük ezt a politikailag korrekt beszédet, ami részben nevetséges, részben agresszív, részben fölháborító, részben meg van benne részigasság. Mert nem mindegy, hogy mit, hogy nevezünk meg, de én azt szoktam mondani, hogy aki nem tudja a cigány szót kimondani szeretettel, az a roma szót se tudja. És a roma szót is ki tudom úgy mondani, hogy szégyeli magát az, aki roma. Harmadrészt meg egy tipikus, megint egy tipikus ilyen szélsőséges liberális trükk, hogy ők kitalálnak valamit, hogy mindenkit úgy kell hívni, csak a valósággal nincs köszönő viszonyban. Viszont mert ha valaki csak egy kicsit is tud cigány nyelven, lovári nyelven, tudja, hogy roma, az azt jelenti, hogy felnőtt cigány férfi. És akkor már is megkérdezem a feministákat, akik az egészet később, hogy őket kihagyjuk, mert az romi. A roma és romi. A romi az a cigány nő. Tehát az egésznek sok értelme nincs, de és ugye be is csapják ezzel magukat, a cigányokat is, mert úgy gondolja, hogy ha már ő kiharcolta, hogy őt romának hívják, akkor előbbre jutott. Most ezzel mivel jutott előre? Semmivel. És ezért van az, hogy Magyarországon ma egy kettős beszél van erről, az országos roma önkormányzatot országos roma önkormányzatnak hívják, a helyi önkormányzatokat kisebbségi önkormányzatok, mert cigány önkormányzatok van. CKÖ, cigány kisebbségi önkormányzat, cigány nemzetiségi önkormányzat, és van országos roma önkormányzat. Az országos roma önkormányzat színvonalát ez az átnevezés úgy látom nem sikerült, hogy nem sikerült még eddig. Egyetlen egy olyan roma önkormányzati elnök van, aki nem került börtönbe, azt úgy hívják, hogy Farkas Flórián. Azt mondta, hogy még. De hát ez az egyik része az elnevezés. Szerintem ez érdemes így szóba hozni. És akkor ott van, hogy csapda, vagy erőforrás. Na ez a két véglet. És a csapda, oda tehetném azt is, hogy tehertétel. Oda tehetném azt is, hogy tehertétel, mert hogy alapvetően ma Magyarországon még egyelőre már kifelé megyünk ebből, ez az etnikum, ez az etnikai csoport, ez a népcsoport megterheli az adófizetőknek a zsebét, a költségvetést, a szociális kasszát, és így tovább sorolhatnám, de ennek nem kell feltétlenül így lenni. Ebben mozgás van. Komoly százalékokkal kevesebbet költünk ma a költségvetésből, most nem a felzárkóztató vagy a szervárkozó programokról beszélek, hanem arról, ami szociális segélyben és egyéb juttatásban alanyi jogon jár valakinek, ha roma vagy olyan helyzetben van, mint a romák, azok a költségek jelentősen csökkentek az elmúlt 10 évben, úgyhogy ha más nem tettünk, azt mindenképpen megtettük, hogy ezt a tehertételt ezt csökkentettük. Kétféle módon lehet beszélni erről a kérdésről. Az egyik az egy racionális érvelés, bízom benne, hogy az is működik, meg hogyha ez egy keresztény kör, akkor a keresztény érvelés, és akkor egy kicsit talán a rossz ízű viccelődésem ezen, hogy ki van börtönben, ki nem. Talán ez azért 30 éve foglalkozom róla ügyel, tehát ennyit talán megengedhetek magamnak. Hagy mondjam azt, hogy én a másik, tehát a keresztény megközelítés, én érzek egy különös vonzódást, figyelmet, gondoskodást, hogy használjuk itt ezt a szót is, hogy szeretetet a cigány népesség iránt, nem tehetek róla, édesanyámtól örököltem, ő volt az, aki soha nem felejtem el, gyerekkoromban nekünk nem volt olyan nagy cigány közösség ott a faluban, egy cigánysor volt, de minden vasárnap délután összegyűjtötte a cigány gyerekeket, megfürdette, megmosgatta őket, megbarogatta a ruháikat, vagy adott nekik egy másikat, hogyha holland ruhacsomagból valami ottan volt, kakaót, kávét, kakaót adott nekik, habos kakaót, kalácsot, és annyit kellett, a fizetség az volt, hogy meg kellett tanulniuk egy mondatot a Bibliából, egy aranymondást. Úgyhogy az számomra egy nagyon megható dolog volt, most már azért 61 éves vagyok, visszamentem ebbe a pici faluba, a szülőfalumba, ott Ózd mellett, ahol Ózd ugye nagyvárosként, vagy nagy magyar kisvárosként, vagy kis magyar nagyvárosként a legmagasabb a romák aránya 33%, és ez a környéken is hasonló, tehát ott visszamentem, és a kicsit fogatlan, kicsit már alkoholista egykori pattársam, mert két gyereket diszkrimináltak az osztályba, a pap gyerekét, én református lelkét, meg a cigány gyereket, úgyhogy mi egymás mellett ültünk az utolsó padba, 8 éven keresztül, illetve bocsánat, aztán a bátyjával ültem, mert az lebukott hozzám, ő meg lemaradt a következő osztályba a bukás miatt, tehát ez egy, és azokkal az aranymondásokkal fogadott 50 év után, amiket az édesanyámtól tanult. És én megtanultam azt, hogy nem szabad különbséget tenni ember és ember között. Édesanyám, ő egy polgári származású valaki volt, akinek volt egy ilyen missziói lendület, hogy akkor én lelkipásztor feleségként segítek ezeknek az embereknek. Édesapám, ő első generációs értelmiségi volt, vidéki református lelkészeiként egy hihetetlen tehetséges valaki, azért ő, tehát ez a paraszt gágyó, meg a cigány azért óvatosabb volt ezzel, és emlékszem, amikor édesanyám betanított egy gyönyörű kis betlehemes játékot a cigány gyerekeknek, ugye őket a Szerecsen királyra nem kellett különösebben maszkírozni, de a Mária is egy nagyon helyes kis cigánylány volt, akkor és be akarta vinni a templomba, akkor közölték a presbiterek, hogy na, arról szó nem lehet. Cigányok a templomba, hát hogy? Nem is reformátusok egyébként, ugye általában katolikusok, bár ők fölveszik mindig a többségnek a vallását, de van egy saját vallásuk, egy cigány vallás, amiről nem beszélnek, de olyan saját hitviláguk, amit hol azzal vegyítenek, amelyik hol a katolikussal, hol a protestánssal, a reformátussal vegyítenek, vagy akár az ortodoxal, attól függően, hogy milyen vidéken élnek, tehát cigányok nem mehetnek be a templomba. És édesapám nem akart konfliktust, azt mondta, hogy hát a presbiterek ezt mondják, hát most akkor hogy legyen, mint legyen, és édesanyám mondta, hogy na én akkor elmegyek a presbiteri gyűlésre. Erre aztán a presbiterek is egy kicsit azért egy nagy tiszteletű azt, hogy bejön a presbiteri gyűlésre, pappal még elbírunk, de a felesége az egy másik dolog. Ő volt a szülésznőként, egyébként ő volt a falunak az orvosa, nem volt orvos természetesen, ő volt a receptolvasója, ő volt a gyógyszerbeszerzője, minden injekciókat ő adta be, védőnő, minden volt, mindenes volt, egy nagy tekintélye volt a faluba, bement a presbitériumba, és megkérdezte, hogy miért nem mehetnének be a cigányok a templomba. És akkor azt mondta az egyik presbiter, mert büdösek. És akkor édesanyám azt mondta nekik, ez a bibliai bölcsesség, hogy kedves presbiter testvére, karácsonyra készülünk. Képzeljék el, hogy abban az istálóban, ahol Jézus született, na ott milyen büdös volt. Hát ha Jézusnak nem derogált, nekünk se derogál. És mint átvágtak egy szalagot, ledöntöttek egy kerítést, nagyon szépen sikerült a betlehemes játék, és attól kezdve, következő évben presbiterek is, és a cigányok nem betlehemeznek. Tehát le lehet ezeket az előítéleteket, amik bizony sokszor utóítéletek, le lehet ezeket győzni, és fontos, hogy mi tudjuk, hogy ez a keresztény megközelítés. Itt nincs más választás, tehát lehet okoskodni, hogy de így, de úgy, de amúgy az a helyzet, hogy fele barátaink, és a fele barátainkat meg kell próbálni szeretni. Vagy ha ez nehezen is megy, de legalább az úton el kell indulni feléjük, és biztos vagyok benne, hogy mielőtt itt a konkrét számokról beszélnék, biztos vagyok benne, hogy a magyar kereszténységnek, szándékosan mondom most így, hogy kereszténység, mert ebben benne vannak a katolikusok is, a nagy kihívása az, hogy mi ebben az ügyben tudunk-e valamit nyújtani a magyar társadalomnak, vagyis tudunk-e levenni abból a teherből, amit ma még a magyarországi cigányság jelent. Mert a helyzet az, hogy racionálisan is meg lehet indokolni, hogy miért érdemes rajtuk segíteni, meg lehet indokolni lelki alapon. Tehát a helyzet az, hogy lehet azt mondani, hogy nekünk érdekünk, társadalom politikai, úgy is mondhatnám, hogy nemzetstratégiai érdekünk, az, hogy a nemzetstratégiai érdekünk az, hogy foglalkozunk ezzel az ügyel, meg lehet azt mondani, hogy keresztény felelősségünk. És akkor a kettő között van a mi pozíciónk, el kell dönteni, hogy melyikbe állunk bele. Hogy mondjam azt a görög katolikusokról, akik körülbelül annyian vannak Magyarországon, mint az evangélikusok, népszámára 150-200 ezeren vannak. Meghívott egyszer a Kocsis Fülöp érsek, metropolita atya, hogy tartsák a görög-katolikus papoknak egy tájékoztatót a roma ügyről, és még mielőtt nem tudták, hogy miről fogok beszélni, még mielőtt elkezdtem volna beszélni, kivetítette azt a térképet, ahol lila színnel, ahol a Magyarország görög-katolikusok találhatók. Aztán kivetített egy másik kértéket, amilyen barna foltok voltak, néha összefüggő, néha, és azt mondta, hogy és akkor a két térképet egymásra vetítette, tolta, és majdnem teljesen fették egymást. És azt mondta, hogy hát ez a feladat. És ma a legaktívabbak a roma felzárkózás ügyében a görög katolikusok. Mert pontosan azokon a területeken található a legtöbb cigány, ahol a legtöbb görög katolikus van. És ezt ők saját feladatuknak tekintik. Tehát így is meg lehet ezt a dolgot közelíteni. Tehát a keresztény felelősség, amiben én azt szoktam mondani, és ugye folyik is ezzel kapcsolatban egy elég ízléstelen sajtópolémia, meg bírósági tárgyalás, meg minden volt már ebben az ügyben, hogy szeretni szigorúan is lehet. Ez a nagyféle értés, hogy azt gondolják, hogy a keresztény szeretet az egy ilyen elomló érzés, az egy ilyen valamilyen langyos lábfürdő, amiben ott megfürdetjük egymást. A szeretet, az igazi szeretetben van egy szigor, van struktúra, van keménység, van határozottság, mert ha rosszul szeretünk, ha lazán szeretünk, akkor ártunk annak. Ismerjük ezt a gyereknevelésben, ezt úgy hívjuk, hogy majom szeretet. Ha valaki majom szeretettel szereti a gyermekét, az rosszat tesz neki. Aki meg tudja, hogy a fegyelem, meg az önfegyelem, meg a szeretet, azok nem kizárják egymást, hanem erősítik egymást, az meg jól szereti a gyerekét. És ezért, amikor támogattam egy olyan iskolát, ahol külön nevelik a cigány gyerekeket, és nem együtt a többségi társadalommal, rám sütötték ezt, hogy szeretetteljes szegregáció, ugye följelentettek Brüsszelben, meg mindenütt, és aztán a magyar bíróságra jellemző, soha nem mondtam ilyet egyébként, hogy szeretetteljes szegregáció, azt mondtam, hogy szigorú szeretet. Szigorúan is lehet szeretni, úgyhogy azt hiszem, hogy 40 sajtóperem van ebben az ügyben, 12-t megnyertem, 20 nem tudom hányat elveszítettem, így áll ez a dolog, mert hogy vannak, akik ezzel az ügyel semmi más nem csinálnak, csak folyamatosan emberi jogi alapon, úgynevezett emberi jogi alapon megbélyegzik azokat, akik ebben az ügyben dolgoznak. Úgyhogy nekünk azt gondolom, hogy keresztényeknek akkor van értelme foglalkozni ezzel a dologgal, ha tisztába tesszük azt, hogy egyrészt van bennünk egy felebaráti szeretet, ez a mi üdvözítőnknek, a mi megváltónknak a parancsa, meg van egy racionális számítás. Ugyanis közgazdasági számítások mutatják azt, és majd nézzék meg a környező országokat, hogy azok az országok, amelyek, tehát hogy ha a munkaerőpiacra való integrálásukra költjük a pénzt, akkor sokkal jobban járunk, mint a szociális segélyre költjük. Tehát az integráció az sokkal kevesebbe kerül, mint hogyha egy állapot fenntartásra törekszünk. És a környező országokban, kicsit előre szaladok, azt szoktam mondani, a környező országokban azt látjuk, hogy nem ismerték fel ennek a problémának a súlyát, pedig sokkal többen vannak. Romániában 2-3 millió közötti cigány van, de inkább 3, mint 2. Szlovákiában arányosan több cigány van, különösen is a keleti részeken, mint Magyarországon, abszolút számban nem, de ugye kisebb az ország. Bulgáriában ugyanez a helyzet. El lehet menni Brüsszelbe, Párizsba, Berlinbe, Londonba, meg Rómába, magyarul kolduló cigányt nem találnak. A kolduló cigány maffia az román, bulgár, szlovák. Vajon miért van ez így? Azért, mert a magyar cigányság a leginkább integrálódott cigányság. Azok most lehet megint rossz indulatúan viccelődni, hogy miért jó ez nekünk, de a helyzet az, hogy ők nem akarnak elmenni. Mert látnak esélyt arra, hogy itthon is lehet boldogulni. És a román gazdaságot, amelyik megindult egy elég jó fejlődési pályán, ez fogja visszahúzni. Az, hogy, és természetesen majd beszélünk a termékenységi rátáról is, hogy náluk mennyi a születési arányszám, meg mennyi a többségi társadalomban, bizony, egy idő után ők sokkal nagyobb részt fognak kihasítani a társadalomból, mint egyébként jelenleg, bár az, hogy a többségi társadalom megbillenjen ez a dolog, ez egy mítosz, ez nem fog előfordulni Magyarországon végképp nem, de azért természetesen ott a egy termékeny párra 2,3 gyerek jut, a többségi társadalomnak 1,47. Ez világos tendenciákat jelöl ki, ott is csökkenő ez a szám, de azért ezt jó, hogyha tudjuk. Tehát van egy versenyképességi kérdés. olcsóbb integrálni, mint szegénységben engedni maradni, de a legegyszerűbb érve, amit tudok erre mondani, az, hogy ők nem veszíthetnek semmit, mi meg nagyon sokat. Nekik nincs mit veszíteni, mert semmiük nincsen. És ettől kezdve azt a fajta életmódot, amit folytatnak, azt majd folytatják tovább is. Aztán vagy ez lesz, vagy az lesz, de mi nagyon sokat veszíthetünk. Nem csak azzal, hogy az a hiányzó munkaerőbe piaci révbe nem tudjuk őket beterelni, hanem azzal is, hogy lesznek olyan területei Magyarországnak, már vannak is, amik élhetetlenek. És mert most felvétel készül, de az én elég szókimondó vagyok, tehát amikor azt hallom, hogy Nyugat-Európában vannak no-go zónák, mert tényleg vannak, ahová nem lehet bemenni, mert a migráció kapcsán azok közbiztonságilag megközelíthetetlen utcák, vannak, akár tetszik, akár nem. Magyarországon is vannak olyan területek, nem a migránsok miatt, hanem emiatt a szegregált települési viszonyok miatt, ahol bizony abban a faluba csak nem óvatosan ajánlanám, hogy bemenjenek, vagy egyáltalán ne menjenek be, mert közbiztonsági problémák vannak. De ez nem az ő problémájuk, vagy ők kevésbé látják problémának, ez a mi problémánk. Tehát ez a racionális érvelés, meg a keresztény érvelés. És a kettő abban találkozik, hogy ha segíteni akarunk nekik, azért, hogy magunknak is segítsünk, akkor hogyan? És ebben a kérdésben lehet azt gondolom, hogy találkozni egymással, ki vannak jelölve azok az életterületek, ahol feltétlen segítségre van szükség. Ugye az első az oktatás, a második az egészségügy, a harmadik a munkavilága, a negyedik az pedig a negyedik a lakhatás. És mi, amikor elkészítettük a roma stratégiát, ötödikként mellé raktuk a kultúrát. Ami egy európai sajátosság, hogy mi a kultúráról beszélünk, szeretünk beszélni, mert a romák kapcsán nem szoktak a kultúráról beszélni. És hogyha az oktatással kezdjük, akkor tulajdonképpen ezelőtt ott van az egészségügy, mert a születéskori kérdések vannak ott, és egy olyan rendszert építettünk fel az elmúlt 10 évben, 2010-től 2019-ig, hogy ha területileg még nem is fedi le az egész országot, de ma már nincs olyan hely, nincs olyan luka az életpályában, egy embernek az élet szakaszaiban, ahol ne lenne ott az államnak a segítsége. A születés pillanatától ott vannak az úgynevezett biztos kezdett gyerekházak. A biztos kezdett gyerekház az 0-3 éves korig van, és alapvetően arra szolgál, hogy a nagyon korai terhességeket, mert a romák között a korai terhesség 12 évtől, ugye 18 évig számítjuk a korai terhességet, 17 évig, az bizony nagyon sokkal jobban elterjedt, mint a többségi társadalomban, akkor ott az édesanyja kapja meg azokat a civilizációs eszközöket, meg tudásokat adjuk át, amik hogy azt a gyereket jól fogja nevelni, tisztában tartani, étkeztetni, és egyáltalán szocializálni. Ilyen biztos kezdett gyerekház Magyarországon 230. És nem mondom, hogy lefedi az egész ország, de a legfontosabb területeken van, a mi egyházunk is fönntart, a református egyház is, több biztos kezdett gyerekházat, a máltaiak is fönntartanak, a máltai szeretetszolgálat, és ebben ezeket az édesanyákat próbáljuk alkalmassá tenni arra, hogy a gyermekeiket, ha már megszülettek, akkor úgy neveljék, ahogy ez jó. És azzal, hogy ma már a bölcsidei lehetőség is egy sokkal szélesebb lehetőség, mint korábban volt, azt szeretnénk elérni, hogy a születés pillanatától legyen valami fogódzó, legyen valami segítség. A 3 éves kortól kötelező óvodáztatástól nagyon sokat várunk, most már ugye a negyedik év, amit elkezdünk, ez azt jelenti, hogy nincs olyan magyar gyerek, és itt óvatosan fogalmaznék, aki ne tudna eljutni óvodába. Ha akar, meg akkor is, ha nem akar. Mert hogy kötelező, viszont van alól a fölmentés, hiszen ha otthon van az anyuka egy kisebb gyerekkel, akkor miért nem maradjon otthon, vagy van nagymama. Tehát van egy bizottság, aki eldönti, hogy aki fölmentést kér, hogy nem akarom küldeni 3 éves korban a gyerekem óvodába, akkor az megteheti. De ha megvizsgálja ez a bizottság a helyi jegyzőnek a segítségével, megvizsgálja a gyereknek a helyzetet, és azt mondja, hogy jobb, ha ez a gyerek óvodába megy, akkor gondoljunk bele, mondjuk egy roma gyerek esetében, hogy 3 éves kortól lát egy másik életmodellt, amit eddig 6 éves koráig nem látott. Plusz 3 évet adunk erre. Hogyha oda veszem a biztos kezdett gyerekházat, akkor azt mondhatnám, hogy plusz 6 évet kap arra, hogy az utolsó évben eddig is kötelező volt az óvoda, arra, hogy megismerjen egy másik világot is, mint a sajátját, és adott esetben az vonzerőt gyakoroljon rá. És ma Magyarországon az óvodáztatás az, hogy kb. 98,5%-a jár a magyar 3 és 6 éves korig terjedő korosztályban gyerekeknek óvodába. Ez egy óriási szám, Európában sehol nincs ilyen. De a következő számot mondom, az még megdöbbentőbb. Ezeknek a gyerekeknek a 85%-a ingyen étkezik. Mi fizetjük. Nem ingyen, mert ki kell fizetni valakinek, de nem a szülők fizetik. Most ez jellemző természetesen a magyar közállapotokra, hogy szidjem egy kicsit a magyar középosztályt, úgyis mi vagyunk itt együtt. Ez egy nagy vitám volt Lázár miniszter úrral annak idején, mert ő azt mondta, hogy legyen teljesen ingyenes az étkezés. És én azt mondtam, hogy ami ingyen van, annak nincs értéke. Én azt javasoltam, hogy legalább azt csináljuk, hogy aki megeszi, annak ingyen van. Aki meg nem eszi, és még csak nem is szól, hogy nem kéri, az meg fizesse ki. Mert így lenne tisztességes, és így tudnánk tartani a színvonalat. Végül is megegyeztünk abban, és ez a jellemző a ránk, azt hiszem, hogy önbevallás van. Hogy egy bizonyos jövedelem szint alatt nem kell fizetni a gyerekért, és fölötte meg kell. De ez önbevallás van, hogy mennyi a jövedelem, még csak igazolást se kell hozni. Na, a magyar társam 85%-a úgy gondolja, hogy ő olyan szegény, hogy ő nem fizet egy fillért se. Szerintem ez nem egy jó rendszer, de hogyha számonkérés van, meg világos, hogy annak az ételnek értéke van, ez a helyi önkormányzaton is múlik, akkor azért azt gondolom, hogy aki ma Magyarországon gyerek éhezésről beszél, az a szülők felelősségéről beszél, és nem az államéről. Ugyanis még azt is bevezettük, hogy a hétvégére ételcsomagot kapnak ezek a gyerekek, hogyha a szülők igénylik. Meg azt is bevezettük, még a nyári szünetben is van étkeztetés, amikor nincs iskola. Ilyen rendszer Európában sehol nincs. Tehát ettől kezdve, mondom, ha valaki azt mondja, hogy de éheznek a gyerekek, akkor azt kell mondani, és a szülei miért nem kértek ételcsomagot, vagy miért ették meg, vagy miért adták el, vagy miért nem mentek érte. Mert azért ez nagyon fontos, hogy mi magyarok egy kicsit, nem csak a magyarok, most a cigányokról beszélünk, és természetesen ők is, kicsit arra vagyunk állva, hogy majd a kormány oldja meg. De ha egy szülő egy gyereket vállalhat, az nem az ő elsősorban, az ő felelősség az, hogy az a gyerek. És ez mindegy, hogy cigány vagy nem cigány, ez így van. Ezzel együtt ott van a segítség. És nagyon érdekes, hogy a magyar iskolarendszernek nincs túl jó híre, a magyar óvodarendszernek nagyon jó híre van. Tehát a magyar óvodai rendszer az európai szinten is egy elismert rendszer. És jó is lenne, ha sikerülne ezt fönntartani. Tehát abban a 3 évben ezek a gyerekek annyi plusz fognak kapni, hogy amikor elkezdik az első osztályt, akkor nem rögtön az van, hogy küldjük a fogyiba, küldjük az SNI-be, ez a súlyosan hátrányos helyzetű, vagy súlyosan sérült gyerekek hogy is van ez, speciális nevelési igényű SNI-s gyerekek, nem ezeknek a száma fog növekedni, és már az első években látszik, hogy ez számít valamit. Hát nem mindegy, hogy valaki 3 évig van az óvodában, vagy 1 évig van az óvodában. Ettől reméljük az, és aztán még más dolgokat is kell tenni, hogy az általános iskolában úgy megy, hogy ma több esélye van arra, hogy a szer is végzi ezt az általános iskolát, és nem csak azért végzi el, mert a tanárok alig várják, hogy megszabaduljanak tőle, de írni, olvasni meg nem tud. Mert sajnos ilyen dolgok is vannak, és akkor az általános iskolánál azt gondolom, hogy egy nagyon komoly változásra van szükség, ami elindul, de sajnos még nem fejeződött be, hogy az első 3 évben sajnos a magyar iskolarendszer nagyon rosszul teljesít. Mert nem olvasni, írni, számolni, beszédet érteni és beszélni tanítja meg a gyerekeket, hanem rögtön elkezdi őket közismereti tárgyakkal bombázni. Nem azt mondja, hogy hogyan tanuld meg, hanem az, hogy mit tanulj meg. És az, hogy mit tanulj, annak nem volna szabad az első 3 osztályba szóba se jönni. Ott ezt kéne írni, olvasni, és ezért eljutnak oda a gyerekek, hogy 4. osztályosok, és írni, olvasni nem tud, de azt már tudja, hogy Mátyás király 1400, nem tudom hánytól, 58-tól uralkodott. Én is tudom, csak ezt akartam jelezni. De miért kéne azt egy 4. osztályos gyereknek tudni? Viszont elolvasni nem tudja rendesen, ami ott van a könyvben, és nem tudja leírni. Tehát ez az úgynevezett készségi tárgyaknak a tanításában kéne egy radikális fordulat, csak a magyar oktatás úgy arra van beállva, hogy minél többet tanítson meg. Nem azt tanítja, hogy tanuljunk, hanem hogy minél többet tanuljunk, és az összes pedagógus lobby nyomja be, hogy még ezt is tanuljunk, meg ezt is, meg azt is, meg azt is, és ezért az első, második, harmadik osztályú gyerekek úgy túl vannak terhelve, hogy nem tudnak megtanulni rendesen azt, amiért az első három osztály lenne. És ez a cigány gyerekek esetében különösen igaz. Akik sokkal nagyobb hátánnyal indulnak, még így is mondom, hogy kaptak plusz 5 évet, mert a hatodik az amúgy is kötelező, az életükön plusz 5 év lehetőséget arra, hogy valamilyen módon szocializálódjanak a többségi társadalomhoz. És akkor itt jellemző az, hogy ki hogyan próbálkozik aztán az általános iskolába segíteni. Amikor én roma ügyi államtitkár lettem saját kérésemre, talán még ezt a kis anekdótát ide befűzhetem, emlékszem 2009. december elején meghalt a Orbán Viktornak a politikai tanítómestere, Lambsdorff Gróf, talán mond valakinek még a név valamit, Lambsdorff Gróf volt a híres gazdasági minisztere, FDP-s gazdasági minisztere Németországnak, és ő volt az, aki felfedezte az európai nyilvánosság számára Orbán Viktort, és egy kicsit a saját tanítványára tekintette a politikában, és elmentünk együtt a temetésére, én magam is jól ismertem, tehát mi csak ketten voltunk ott külföldiek, és emlékszem, aznap este Berlinbe töltöttük az estét, és megkérdezte a miniszterelnök, hogy hát azért úgy tűnik, hogy meg fogjuk nyerni a választást 2010-ben, te mit szeretnél csinálni, milyen tárcát szeretnél, mihez van affinitásod. És mondtam, hogy én a cigányügyi tárcát szeretném. Választ, Zoli, te nem vagy normális. Mondtam, hogy hát ha nem segítesz, akkor nem vagyok normális. Ha segítesz, akkor meg tudunk valami jót tenni. És aztán, mint elő nagy minisztériumokat akart, ezért ez egy államtitkárság lett, az úgynevezett rasszista, idegengyűlölő, nacionalista, mit mondjak még, antidemokratikus Orbán kormány volt az első, aki egy cigányügyi államtitkárságot hozott létre erre az ügyre, ami általában a bal liberális oldalnak szokott lenni a nagy témája, és nagyon komoly forrásokkal, és nekem már nem is kellett mondanom semmit, amikor mi voltunk az Európai Unió elnökei, akkor a miniszterelnök azt mondta, hogy az egyik prioritás lesz a roma stratégia, európai roma stratégia. Ezt mi csináltuk meg? Ami azt is jelenti, hogy az ember, ha egy ilyen figyelmet magára húz, akkor a szennyest kiteszi a kirakatba. Hogy azért nincs minden rendben. Aztán kiderült, mikor mindenkinek ki kellett tenni a szennyest a kirakatba, hogy mi még sokkal jobban állunk, mint az összes többi ország, de azért nagyon sok tennivaló van. És akkor én is hát nyilván elkezdtem nézgetni, hogy milyen rendszerek voltak. A szocialisták, nem akarok inkorrekt lenni, el kell mondani, a szocialistákban volt egy szándék arra, hogy valamit ezen az ügyön tegyenek. Tehát a Hiller István, amikor oktatási miniszter volt, kimondottan igyekezett valami fajta rendszert fölépíteni, csak nem tudtak szabadulni ettől a baloldali egalitáriánus gondolkodástól. Hogy mindenkinek ugyanannyit, mindenki ugyanaz. Ami egy társadalompolitikailag egy nagyon rossz üzenet. Ez, hogy mindenkit vágjunk egyenlő szintre, ezért elindították azt a programot, amit megtartottunk, csak megjavítottuk, útra való program. Minden roma anyuka, aki elviszi a gyerekét az óvodába, az kap 10.000 forintot. Na most, hát ennél rosszabbat, de csak a romák. Hát ennél nagyobb cigánygyűlöletet kell tenni, mégis hogy lehetne egy faluba, ugye? És hogy alapították meg? Az a szülő, akinek nincs meg a 8 osztály végzettsége, és munkanélküli, ezek a romák, ez kap 10.000 forintot. Aki meg munkanélküli, de érettségie van, az meg nem kap. Ez volt az egyik része. A másik része az, hogy az útra való programban a roma gyerekek kaptak ösztöndíjat az általános iskolába, a szülők kapták meg 2-3 ezer forint havonta, de azért az is pénz volt, főleg még ugye 10 évvel ezelőtt, meg még inkább. És akkor is megkapták az ösztöndíjat, így hívjuk, hogy ösztöndíj, mert a magyar nyelv az nem hazudik, ha jól használjuk, akkor is, ha megbuktak. Hát milyen ösztöndíj az, ami a bukást is finanszírozza? És ezt akkor ott átalakítottuk úgy, hogy azt mondtuk, hogy ha javul a tanulmányi eredménye, több pénzt kap, ha romlik, akkor meg kevesebbet. Ha megbukik, akkor meg semmit. És elkezdett működni ez a rendszer úgy, hogy ez vitte előre a gyerekeket, és hagyd mondjam azt, hogy ma a roma gyerekek 95%-a elvégzi a 8 osztályt Magyarországon. Ez a legjobb szám egész Európában. De ösztönözni kell ezt a dolgot, és hogyha már ha már a nyelvnél tartunk, hogy a magyar nyelv nem hazudik, akkor hagyd mondjam azt, hogy az egy komoly program volt a minisztériumban, hogy nevezzük nevén a dolgokat. Például a terhességet átneveztük várandóságnak, hogy ne csak a teher, bár az teher is, de ne csak a teher legyen, mert megmondhatnék egy csomó minden mást is, és azt mondtam, hogy azt a szót, hogy esélyegyenlőség, azt töröljük. a szótárból. Ez egy szocialista szöveg, hogy esély egyenlőség. Mert mit mond az esély egyenlőség? Akinek több esélye van, vegyük el és adjuk annak, akinek kevesebb. Tehát nem ezt kell csinálni, hanem az esély növelés van. Esély teremtés van. Tehát mi elneveztük esély teremtésnek. Azt, amit ők esély egyenlőségnek, és ha mondja azt önkritikával, ezt különösen Nagy Sándor barátomnak mondom, és hittársamnak, hogy a református zsinaton ezután a 10 év után elmegyek meghallgatni a Roma programot, és akkor a következő vetítést látom. Azt hittem, hogy elsírom magam a szomorúságtól. Kivetítenek 3 napra forgó cserépbe, egy kerítés előtt. Az egyik napra forgó, az túlnő a kerítésen alaposan. Alatta van egy kis szék, tehát egy kis szék, cserép, napra forgó virága a kerítés fölött napra fordulva. A második napra forgó, az is kis szék, cserép, napra forgó, pontosan a feje kiér a kerítés fölött. Harmadik napra forgó, kis szék, cserép, napra forgó, nem ér ki a feje, és olyan hervatlan kókadozik, mert a kerítés eltakarja. Kívják, hogy esélye egyenlőségre van szükség. Következő dia, nézem, szándékosan mondom így, a nagy napra forgóról ki van rúgva a kis szék, ez lemegy egy szinten lejjebb, még kilátom, és a kis széket odarakják a kis napra forgóra, aki alatt 2 szék van. Na, és akkor az is kilátszik. Nem tudom, hogy értik ennek a jó szándékú dolognak a súlyos társadalompolitikai üzenetét. Hát ki fogja azt a Roma programot támogatni, ami arról szól, hogy ő alól kirúgják a kis széket. Mert ő valóban jobb családba született, okosabb is, nagyobb esélye is voltak, de nem azt kéne csinálni, hogy az, amit a tehetős emberek megteremtenek, és közdolog, abból esélyt kéne teremteni, és ott ült még mellettem elvesel az utódom, a roma ügyi biztos, a Vecsei Miklós Mártai szeretetszolgál, mondom neki, nem furcsa ez neked? Azt mondja, mit csináljunk, ha csak 3 kis cég van? Mondom, hogy csináljunk egy negyediket. És ez történt. Ez történt. Ma Magyarországon 5% fölötti a gazdasági növekedés. Ja, ha van 8 darab munkahely, és el kell osztani, és esélyegyenlőség kell, hát akkor adjunk még ráadásul pozitív diszkrimináció, adjuk a romáknak a felét, mert ott a legnagyobb a munkanélküliség. És akkor a maradék 4 ember, vagy 3 ember, az meg lázadozni fog, hogy ő miért nem kapja. De nem 8 munkahely kell, hanem 100. És akkor majd, ha elosztjuk, akkor majd fog mindenkinek jutni. Én emlékszem rá, most már emlékeznek, volt egy ilyen nevű ember, hogy Bajnai Gordon, aki csinált egy olyan programot, hogy romák a közigazgatásba. Munkanélküliség volt, túl voltak terítve a minisztériumok, és csak kit vettek föl, csak roma diplomásokat. És megmondom őszintén, a nehéz idők volt, hogy ne felejtsük el. 2007-2, és akkor 2006-ról nem is beszéltem, 2007-2008-2009. A kis unoka hugom, aki egyébként környezetvédelmi érnök volt, azt mondta, hogy ne haragudj, Zoli bátyám, akármilyen, én azt fogom hazudni, hogy cigány vagyok. Ráadásul Lakatosnak hívják, mert a sógorom Lakatos, én beadom, hogy Lakatos vagyok, és akkor lesz munkahelyem. Nem tudom, hogy értik-e a dologban a borzalmas torzítást. Hogy nem arról van szó, hogy megtermeljük, aztán esélyt adunk, hanem vegyük el. Osszuk el másképp. Azt, amit mások megtermelnek. A nagymama már mindig ezt mondta egyébként, hogy figyelj meg, ezek csak azt tudják elosztani, amit mi megtermeljük. És ez történt, 2002-ben is ez történt. Föllelkő gazdasági növekedés, ott voltak félretérve a milliárdok, hogy beruházunk Romániába, Jugoszerbiába, magyar érdeket, azt szétosztották. A tanárok között, egyébként járt nekik, nem erről van szó, majd közölték, hogy most már fizessék ki az önkormányzatok a következő évben a fizetést. Tehát ennyi. Hogy?
És aztán elkezdték
elvenni. Igen, és az egész aztán végül is infláló. Tehát ez a szemléletváltás nagyon fontos volt, úgyhogy a szociális segély az gyakorlatilag megszűnt. Illetve olyan minimális maradt, semmit nem emeltünk rajta nagyon helyesen, hogy a közfoglalkoztatás, amivel bele akarjuk őket terelgetni, az azért többet lehetett kapni, és e fölött volt a minimálbér. Ez egy olyan rendszer volt, amit folyamatosan emeltünk, a szociális segélyt nem emeltük, a közfoglalkoztatást emeltük egy kicsit, a minimálbért még inkább, hogy annak szívó hatása legyen. Ez azt eredményezte, hogy elindultunk, 300 ezer ember dolgozott úgy Magyarországon 2010 és 2014 között, 300 ezer ember, akinek egyébként nem lett volna munkája. az önkormányzatok alkalmazták, és munkáért kapták a pénzt. Hogy mennyire vették komolyan a polgármesterek, ezzel vannak problémák, de a lehetőség meg lett teremtve. És emlékszem, amikor egyszer ott ilyen kicsit ilyen szégyenkezve mentem a miniszterelnök között, van egy kis probléma, micsoda? Á, mondom, tüntetnek a cigányok edelénybe a polgármesteri hivatal előtt, és ott kiment a tévé, és ott engem is provokálnak. Mi? Azt mondja, és miért tüntetnek? Mondom, több közmunkát akarnak. Azt mondja, ennél jobb hírt nem tudtál volna mondani. Mi is küldjük oda a televíziót, hogy vegyék föl. Nem segélyért tüntetek, hanem munkáért. És aki ugye ezzel jövünk, hogy a cigányok nem akarnak dolgozni, című dolog. 1990 előtt a cigányok, férfiak 85%-a dolgozott. Most, hogy a munkaerő az mit jelent, hogy dolgozott, ezért nem volt munkaviszonya, és hogyha nem kértük rajta számon, hogy dolgozott, az a mi hibánk volt. Miért nem kértük rajta számon? És 1995-ben a 15%-uk. Nekem nem mondja senki, hogy elfelejtettek közben dolgozni, vagy pont abban az 5 évben már nem akartak. Az történt, hogy egy nagyon alacsony képzettségi, leginkább segédmunkás és betanított munkás szinten a szocialista állam, a Kádár rendszer beterelte őket a munkavilágába, és pontosan ezek az iparágok mentek teljes mértékben tönkre 1990-ben. A nagyipar, az ózdiipar vidék nem véletlen, hogy ott vannak a legnagyobb problémák, a textilipar, és így tovább, és így tovább. Miért? Mert a nyugati befektetők megvásárolták ezeket a gyárakat, majd leépítették, hogy ne legyen konkurenciájuk. Nem fejlesztették, hanem leépítették. Tisztelet a kivételnek, olyan is volt. És a romák dupla vesztesek voltak, miért? Mert, és ezt is érdemes tudni, volt egy tisztességes, normális, konfliktusokkal terhelt, de mégis élhető együttélés a cigányok és a magyarok között. Az elmúlt 500 évben, mióta itt vannak. Mindenki tudta a helyét. Az nem egy modern társadalom volt, ahol mindenki egyenlő volt, de nem hierarchiába látták, mert az, amit a cigányok csináltak, azt más nem csináltak. Összegyűjtötték a lyukas fazekakat, összegyűjtötték a rongyot, összegyűjtötték a tollat, összegyűjtötték a gombát, összegyűjtötték a szedret, a csipkét, a nem tudom micsodát, beindult a cserekereskedelem, lókovácsok voltak, üsfoltozók voltak, megvoltak, teknővályók voltak, megvoltak azok a hagyományos szakmák, amivel ők a társadalom peremén, általában vándor életmódban léteztek. És senki nem gondolta, hogy na most ezeket integrálni kéne. Ők is jól el vannak, mi megvesszük az árut, ha nincs az, hogy becsapják őket, akkor ez a dolog működik, és volt az egésznek egy kulturális beágyazottsága. A zenéjükbe, a táncukba, a meséjükbe, ők megvoltak a saját világukba. Eszükbe se jutott, hogy integrálódni akarjanak. Mi történt a Kádár rendszerben? Erőszakkal letelepítették őket, és elkezdték benyomni a gyárakba egy segédmunkási létre. Eddig sikerült, emlékeznek a fekete vonatok Máté Szalkáról Budapestre, ha még valaki emlékszik, és ezzel szociálisan emelkedett meg megcsinálták a cséllakásokat, meg a cigánytelepeket modernizálták, ezzel emelkedtek szociálisan, de kulturálisan ez hihetetlen nagyot veszítettek. Eltűntek a férfiak a cigány családokból. Mert ők hétfőtől szombatig, akkor még nem is volt szabadszombat, Budapesten voltak. Meg Nyíregyházán, meg Debrecenben, meg Miskolcon, és otthon a családfő nélkül, hétvégén hazajöttek, jól laktak, beittak, aludtak, másnap mentek vissza. Megszűnt az a hagyományos cigány családmodell, aminek volt egy kulturális kiterjedése, tehát azt is mondtam, hogy elvágták a gyökereiket. Nagyon hasonló a folyamat, ha nem is ugyanaz a tartalma, mint ami a magyar parasztsággal történt. Amikor az, hogy valaki beköltözhet egy 80 négyzetméteres panel lakásba, ahhoz képest, hogy volt egy szép gazda portája neki, meg egy kertje, amit megművel, azt úgy tűnt, mintha ez egy emelkedés lenne, mert ott központi fűtés van. És egyébként is a TSZ-ekkel megszűnt az az önálló gazda lehetőség, ami korábban volt. Tehát ez a civilizációs változás, ami jelentette egy szociális emelkedést, az tönkretette a cigány életformának a kulturális meg a mentális alapját. És aztán mi történt? Ezt elveszítették, helyette kaptak munkát meg egy minimálbért, és aztán meg a munkájukat is elveszítették. És valóban az a fajta lumper réteg jött, akikkel már nem lehet mit kezdeni. Tehát a hagyományos vajda rendszer, ha hallottak róla, hogy megvannak a saját főnökei, azok ott belül elrendezik a konfliktusokat, a vajdák jönnek és panaszkodnak nekem, hogy ezek már nem hallgatnak rám. Mit szólsz bele? Nincs meg a csoporton belül a tekintélytisztelet, mert minket lenéznek természetesen. Én akkor elmondom a következő élményem, aztán lassan be is fejezem. Én ugyanebből a romantikus lelkesedésből, amit édesanyámtól örököltem, én kitűnőre leérettségiztem a Debreceni Református Gimnázium, és úgy döntöttem, hogy nem tanulok tovább, hanem elmegyek a munkások közé. És beiratkoztam egy betanított esztergályos tanfolyamra, amihez pont 8 osztály kellett, nekem volt egy kitűnő érettségim, és akkor bent találtam magam egy ilyen tanfolyamba, ahol volt 22 cigány meg én. Hát ez azért kicsit erősnek tűnt, a cigányok a kétharmada körülbelül büntetett előéletű volt, akkor még így mondták, hogy a kétharmadának körülbelül törvénytelen gyerekei voltak, ugye ma már nem így mondjuk, de házasságon kívüli gyerekei, szóval ott minden volt. És akkor egy 3 hónapos tanfolyam volt, utána már dolgozni kellett volna, és akkor nagyon közelről megismerkedtem a gondolkodás módjukkal, egy hihetetlen tekintélytisztelő társaság volt, nekem ilyen nagy fekete szakállam volt, úgyhogy elneveztek a pópának, és abban a 70-es évekbeli Diósgyőri gépgyár, 35 ezer munkás, abban a világban annyi érdeklődés figyelnek, mikor én elkezdtem beszélni az Istenről, a Jézusról, ezek így hallgattak, mondjad, és hihetetlen elszánások bennük, hogy ők is legyenek valakik. Azt soha nem felejtem, az egyiket úgy hívták, hogy görögben ilyen görög szemei voltak. A görög az például azt mondta, hogy ő tud angolul, és mindenki ki nem, hogy tudsz, a 8 osztályot sincs meg, hát azt is ketten rakták össze a bátyáddal a 8 osztályt. És akkor elkezdte nekem mondogatni, hogy de ő nagyon jól tud angolul, na majd a pópa megmondja, mert az okos ember, hát annak érettségie van. Na mondom, beszélj angolul. Azt mondja, hogy te adsz her. Jó, hát ez nem angolul van. Aztán akkor leírja nekem teacher. Ez a gyerek. 7 osztályt végzett, vett magának egy angol könyvet, és kívülről megtanulta a szavakat, de azt senki nem mondta neki, hogy másképp ígyük, másképp ejtjük. És százával nyomta ezeket a szavakat, amikor senki nem értett. Szorgalom is lett volna, kitartás is, csak nem volt. Meg az egész életszemlélet mélységesen lenéztek bennünket, hogy ti hülye magyarok, úgy hívják, hogy gádzsó, ti bementek, az 8 osztályt dolgoztak abba a büdös műhelybe, mi meg kim vagyunk a szabad téren, hegedülünk, tüzelünk, összegyűjtjük azt a kis csipkét, leadjuk, valami kis pénzünk van, azt jól el vagyunk. Hát melyik a jobb élet? Melyik a szabadabb élet? Volt benne igazság azért, különösen is a segédmunkások szintjén. Lényeg az, hogy az volt az első olyan tanfolyam a Diósgyőri gépgyár történetében, amit mindenki elvégzett. Előtte mindig fele megbukott, vagy két-három, azért, mert én az írásbeli vizsgán mindenkinek kitöltöttem a tesztjét, szóbeli megbuktak, így kaptak egy 2-est. És mindenki. És olyan lelkesedés volt bennük ezek a beszélgetések, nem akarom, itt hihetetlen élményeim voltak az, hogy ők hogy gondolkodnak a világról, írtak egy kérvényt, tudtom nélkül, írtak egy kérvényt a vezérigazgatónak, mondom, 35 ezeren dolgoztak abban a gyárban, írtak egy kérvényt, hogy ők egy brigádot akarnak alakítani, és ha a Balog lesz a brigádvezető, akkor ők megígérik, hogy rendesen fognak dolgozni. És akkor ez kiderült, hú, mondom, mi lesz ebből, és a gyárnak a vezetője azt mondta, hogy próbáljuk ki. Kaptunk egy műhelyrészt, akkor már 22-en voltunk, mert a fele az ködbe ki, 15-en voltunk, és elkezdtünk egy brigádba dolgozni, 35 ezeren dolgoztak a gyárba, ilyen brigádverseny, talán ezt nem kell mondanom, munkaverseny van, és minden hónapban az első 5 között végeztünk. Ott nem akarták elhinni, hogy ez hogy van, és gondolták is, hogy biztos csalunk, meg lopunk, nem tudom micsoda, úgyhogy elrendeltek egy vizsgálatot a pártbizottság, és a pártbizottság megállapította, hogy ez egy kleriko-etnikus összeesküvés. Én voltam a kleriko, a klerikális, mert tudták, hogy papgyerek meg teológiára megy, az etnikum azok meg ők voltak az etnikum. És szétszórták a brigádot, és egy hónap múlva már senki nem dolgozott ott. Kikerültek az utcára, ugye bekerültek egy magyar fehér brigádba, lenézték, kiszúrtak vele, nehéz munkát adtak neki, nem írták be a teljesítményét, szóval nem tudott. És ott tanultam meg azt, hogy mi az, hogy szegregáció. Ha maguk között vannak, és van olyan vezetőjük, aki tudja őket lelkesíteni, hogy mi is tudunk rendesen dolgozni, mutassuk meg, hogy mi cigányok is képesek vagyunk valamire, akkor ők is teljesítenek. Ma is a legjobban az a világ működik az építőiparban, hogy van egy cigány főnök, azt az rendet tart, az leszállítja a munkásokat, és dolgoznak. És ott nincs, hogy ha ő, elnézést kérek, ha ő belérük, júg, jó hátba vágja őket a szívlapáttal, az nem diszkrimináció, hanem az nem etnikai konfliktus, hanem elrendezték, azt úgy hívják, hogy pedagógia. Tehát működik ez a dolog akkor, hogyha ilyen módon közelítünk hozzá. És hagyd mondjam azt, hogy említettem, 85%-uk elvégzi a 8 osztály, na itt jön a nagy probléma, a szakmunkás képzés. A 95%-uk elvégzi az általános iskola, 85%-uk tovább tanul. És ennek a 85%-nak az egyharmada az kihullik egy év után, és semmi nem lesz belőle. Évente 10 000 fiatal, 14 és 16 év között veszítünk el így, és megy be a semmibe. A munkanélküliségbe, vagy a közmunkába. Ez egy nagy súlyos gond, tehát a magyar szakképzés az, aminek a reformja a legfontosabb lenne. De azt tudom mondani, hogy a segítség odáig ott van, és akkor mi úgy gondoltuk, és az egyházak ebben nagyon komoly szövetségesek voltak, hogy minden népcsoportnak szüksége van egy elitre, akire föl tud nézni. Azt is mondhatnám, hogy egy középosztályra. És ezért az egyetem felől is elkezdtük a fejlesztést, és kötöttünk egy szövetséget a jezsuita rendel, a katolikus egyházzal, a református egyházzal, az evangélikusokkal, meg a görög katolikusokkal, hogy létrehozunk egy kollégiumi hálózatot, ahol ingyen laknak, ingyen esznek, ösztöndíjat kapnak, plusz képzést kapnak, idegen nyelv, roma kultúra, és akinek sikerült a felvételie, azt fölveszük ebbe a rendszerbe. Ma ebben a rendszerben 400 roma fiatal tanul, amit az egyházak tartanak fönn, a magyar állam fizeti. Először Európai Uniós pénzből, most pedig már magyar pénzből fizetjük. Ez az úgynevezett keresztény roma szakkollégiumi hálózat, KRSH. Ez egy világsiker. Több komoly díjat és elismerést kaptak már. Ebből azt következik, hogy az elmúlt 6 évben a roma egyetemisták számát az egyetemeken megdupláztuk. Ami egy óriási eredmény. Nem 2-ből lett 4, hanem 1600-ból most 3000 fölött tanulnak egyetemen. És azért, ha valaki már diplomát szerez, az olyan nagy baj már az életben nem lesz. Nyilván nem lesz rögtön milliómos. De azért ez az nagyon sokat számít. Tehát elkezdtük az elit felől is, meg a legnehezebb részéről is. Ugye még a roma telepekről nem beszéltem, ez egy külön probléma, de mégiscsak vannak olyan minták, amikkel lehet azonosulni. Aki ott hagyta a cigánytelepet, és sikeres lett, egy diplomát szerzett. És arra külön odafigyelünk, mondtam, hogy ha lehet, akkor ne politológusokat képezzünk belőlük, mert abból már van elég. Egy kicsit sok is, hanem mondjuk tanárokat, óvónőket, szociális munkásokat, egészségügyi dolgozókat. Ebből a hálózatból pont a református roma szakkollégiumból Debrecenből ma egy olyan agykutató van, aki Széchenyi díjas. Agykutató. Szikány. Meg vannak olyan óvónők, meg pedagógiai asszisztensek, akik visszamentek a cigánytelepre, és próbálják a gyerekeket valamilyen módon fölzárkóztatni. Tehát nem reménytelen a dolog ebből a szempontból egyáltalán, csak egy külön figyelmet igénylő dolog természetesen. És akkor mondhatnám, nem mondunk ilyeneket a nyilvánosságot, a bűnözés nagyon lényegesen csökkent. Részben azért, mert a közmunkában vannak és el vannak foglalva, részben pedig azért, mert a közbiztonság az sokkal jobb, mint akár 10 évvel ezelőtt volt. És akkor beszélhetnénk az egészségügyi állapotról, hogy nagyon sok minden dolog van, amiben komoly segítség van. Talán befejezésként még egy dolgot hoznék ide. Ugye azt gondoltuk, hogy képzeljünk el egy ideális családot, ami nincs természetesen, születik egy gyerek, nehéz helyzetbe, és hogyan adjuk a legkülönbözőbb életszakaszokba meg a segítséget. Egészen addig, ami beáll a munka világába, és adófizető állampolgár lesz. Mert ez volt a programunk, hogy adófizető állampolgárokat szeretnénk. Hogy ne tehertétel legyen, hanem erőforrás. Emberi erőforrás legyen. És akkor azt látjuk, hogy ezzel a programmal körülbelül 1 millió embert sikerült kihozni a mély szegénységből. Egy ilyen alsó középosztály és a szegény, tisztes szegénység szintjére. Ennek az 1 milliónak az egyharmada az cigány. Kb. 300 000 ember, hogyha a családtagokat nézzük, tehát munkavállalóként mondjuk 100 000 vagy 80 000, egy óriási dolog. 80 000 olyan cigány van, akinek életében nem volt munkaviszonya Magyarországon, és most van, és dolgozik. És eltartja a családját. Ezt számítsuk akkor, mondom, körülbelül ezt számítsuk, ha a munkavállalókat nézem, a gyerekszámot nézem, akkor több 100 000 emberről beszélünk. És akkor azt látjuk, hogy közben pedig a legalja, szociálisan beszélek most, azt nem tudtuk elérni, azt nem tudtuk megszólítani, és bizonyos helyeken sokkal rosszabb a helyzet, mint korábban volt, mert oda koncentrálódik az, akiből már semmi nem lesz. És ezek a észak-kelet borsodi falvak, részben a Békés megyei falvak, meg Baranya. Az országnak a széle, a pereme. aki már nem tud elmenni, tehát akinek adtunk valami segítséget, az eljött onnan, elköltözött. Beköltözött a városba, vagy elment Mosonmagyaróvárra. Most bővítjük a Mosonmagyaróvári református templomot, mert nem férnek el, mert Borsodból a munkaképes emberek, cigányok és nem cigány magyarok, oda mennek. Aki ott maradt, az viszont reménytelen helyzetben van. Tehát volt egy ilyen országos, mondjuk így, hogy országos lefedettségű fejlesztés, meg lehetőség adá, és most azt mondjuk, hogy nézzük meg azokat a területeket, azokat a falvakat, akik viszont semmit nem fejlődtek. Mert nem voltak képesek a lehetőséggel se élni. Ezért az én jelszavam az volt, hogy az akarást megtanítani a legnehezebb. Hogy akarni kell. És ott már senki nem akar semmit, és ott a polgármester is legfeljebb elcsíp egy programot, de mi lesz abból a programból, elélnek 2 évig, aztán ugyanott folytatják, ahol abba hagyták, hogy olyan koncentrált programokra, ez az a bizonyos 300 falu program, amit a Pintér Sándor belügyminiszter indított, 300 olyan falut kiválasztottuk, amelyik a legszegényebb Magyarországon. És oda egyszerre akarunk vinni iskolát, pedagógust, munkát, munkahelyet és egészségügyi ellátást. Ezekben a falvakban megduplázzuk a pedagógusok bérét, meg 3-szorozzuk a házi orvosok bérét, hogy legyen házi orvos, és oda telepítünk egy üzemet, és akik betanítják a szakmunkásokat, azok is dupla pért fognak kapni, és aztán ott lehet majd dolgozni. Ez ott Tiszabő, Tiszabura, Tiszabő, 3000 lakos, 99%-ban roma. És bizony az önkormányzati testületi üléseket azt a büntetés végrehajtási intézetbe kellett tartani még, ez nem vicc, ez így volt. Humoros egy kicsit, de ez valóban így volt, még 3 évvel ezelőtt. Ma elkezdődött kijönni ez a falu is abból a nyomorból. Egy savanyító üzem van, egy asztalos üzem van, bútort gyártanak, uborkát raknak el, és megindul a fejlődési út, de ott egyszerre kell ott lenni az iskolában, a védőnőnél, az orvosnál, az egyházban, a vállalkozónál, meg a polgármester mellett is ott kell állni, és a kezét kell figyelni, hogy mi is történik pontosan. Tehát ezek a célzott területi célzások az, ami egy új fejlesztési fázis jelent, azon túl, hogy mondom, egyébként az életszakaszokhoz mindenütt megadtuk azt a segítséget, amire szükség van. Én ennyit tudnék sokkal többet is beszélni, szállni érszék, de most én itt befejezném, és akkor megpróbálok a kérdésekre válaszolni.